Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál, és köszöntöm a stúdióban Péli Csabát.
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Jöjjön az idézet, és mielőtt elmondod, tudjuk, hogy vannak olyan hallgatók, akik az idézet után meg szokták állítani, amikor visszahallgatják mondjuk internetről, és elgondolkodnak, hogy vajon ebből mit fog kihozni a Csaba? Hogy fog ez vonatkozni a társas játékozásra?
A mai idézetünk egy ismert angol írónőtől, J.K. Rowlingtól származik. Mindenképp folytatni kell a küzdelmet, meg kell vívni az újabb és újabb csatákat, mert csak úgy lehet, ha nem is végképp legyőzni, de kordában tartani a gonoszt. Tehát küzdünk és csatázunk, és hát most ugye az elmúlt 3 hétben is egy-egy magyar kiadóhoz kapcsoltuk az idézetünket, úgyhogy a küzdelemmel és a csatákkal kapcsolatban nekem azonnal a Kék Játék jutott eszembe, ők egy kis magyar kiadó, Lenhardt Balázs vezetésével évek óta már a piacon vannak. Elég csalóka a nevük, tehát sokan úgy gondolják, hogy a Kék Játék az a színre utal a kék, miközben nem, hanem a Kék Játékban a kék, ez az első játékukra, a kard és koronára utal, és ebből jött a Kék Játék.
Egy rövidítés.
Így van, tehát a kard és korona volt ennek a kiadónak az egyik első játéka. A kard és koronában az 1300-as évek elején járunk, a kiskirályok korszakában, az Árpádház kihalt, és éppen a trónért folyik a harc, Borsa kopasz és a többi ismert személy harcol a trónért, és mi ebbe a csatába kapcsolódhatunk be az egyik kiskirály szerepében. Ez a játék azóta már a 3. kiadását is megélte, tehát nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kapott a kiadó, és amiben nagyon jó, ugye épp a múltkor beszélgettünk arról, hogy van-e olyan, hogy új kiadást megér egy játék, és általában ugye az szokott lenni, hogyha új kiadást kap egy játék, akkor az van, amikor előfordul, hogy módosítanak a játékon, de legtöbbször csak annyi az új kiadás, hogy na, újra kiadtuk, mert még hozza a pénzt. A Kék Játéknál Balázsék minden egyes kiadásnál újra gondolták egy picit a játékot, jelenleg a 3. kiadásánál jár ez a névadó kard és korona. Gyakorlatilag ez a játék rengeteget fejlődött az évek során, úgyhogy aki esetleg van lehetőség, annak érdemes kipróbálnia, hogy milyen volt az eredeti első kiadás, esetleg kipróbálni a másodikat is, és megnézni azt, hogy most milyen. Tehát egy nagyon szép fejlődési íve is van ennek a játéknak, és ez általában jellemző is a Kék Játékra. Tehát ők azért mindig egy picit úgy gondolkodnak a játékaikkal, hogy a régi játékaiknak sem feltétlenül engedik el a kezét. Ők is egy pici kiadó, hasonlóan a múlt heti Vagabundhoz. Ők is nem a tömegjáték kiadásukról ismertek. Évente néhány játékkal jelennek ők is meg a piacon, és neki két határozott profiljuk van. Az egyik irányuk az a családi játékok, az egyik fő csapás irányuk az a magyar népmesék, tehát konkrétan a jól ismert karakterek, a jól ismert szereplők és a jól ismert grafika jelenik meg a játékaikban, tehát ők rendelkeznek a magyar népmesék meséknek, ugye ami gyerekkorunkban mi még a tévében néztük, az most már a társasjáték asztalokon is visszaköszönhet, ebből létezik kártyajáték, társasjáték, memóriajáték, mindenféle játékok, tehát a család apraját, nagyját le lehet fedni ezekkel a játékokkal, és ez mellett még több más családi játékuk is van. A másik csapás iránya pedig a Kék Játéknak az a komoly harci történelmi játékok. Ebből ugye a Kék Játék nevét adó kard és korona volt az egyik első, ami megjelent, de ez mellett például most a legutóbbi kiadásuk az a Társasjátékok ünnepén jelent meg tavaly. Ott a Társasjátékok ünnepén mutatták be az újrajátszott Trianon című játékukat. Erről is beszéltünk már korábban, ugye itt egy nagyon-nagyon komoly stratégia kooperatív módon, ami még egy külön plusz abban. Tehát alapban egy nagyon érdekes dolog, amikor stratégiai játékban történelmi eseményeket dolgoznak fel, az pedig, hogy együtt próbáljuk győzelemre, vagy legalábbis egy megfelelő szintre eljuttatni az országot egy játék végére, az egy igazán különleges ízt ad. Balázséknál szinte minden játéknál erre lehet számítani, hogy ha a családi vonalon, akkor az tényleg egy nagyon baráti, nagyon családi, tényleg a legkisebbtől a legnagyobbig bárki leültethető hozzá. Ha viszont a nagy dobozos stratégiai játékaikról beszélünk, akkor ott viszont nagyon-nagyon sok történelmi hátteret fogunk kapni, tehát ők nem spórolnak azzal, hogy a szabálykönyvben bizonyott történelemmel és egyebekkel is foglalkozzanak, és kapjunk különféle olyan információkat is, amik lehet, hogy a történelem órán vagy kimaradtak, vagy már feledésbe merültek, és biztosak lehetünk abba, hogy az ő játékaikkal olyan történelmi betekintést kapunk, amit nagyon kevés más kiadó játékával kapnánk meg. Másik játékuk, amit szinte már korábban említettem, az pedig a Pesti srácok 1956, ahol pedig az 56-os eseményeket lehet újra játszani, az is egy nagyon különleges játék.
Jöjjön egy kis zene, és Péli Csabával folytatjuk, hiszen most jönnek konkrétan a társas játékok névsorrendben, és az I betűn túljutottunk elmúlt héten. J betűjön.
Játsz velünk! Heti társas játék ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk 61. társasjáték ajánló rovatunkat Péli Csabával. Jöjjenek a J betűs játékok, hiszen ugye névsorrendben haladunk. Miután megismertük a magyar kék kiadót.
17. négyes fogatunknál járunk, de mielőtt belekezdenénk, én szeretnék egy gyors kis műsoron kívüli bejelentést tenni. Holnap írják a diákjaim a szakmai érettségit, úgyhogy innen is sok sikert kívánok nekik.
Reméljük hallják.
Bízom benne. Akkor jöjjön első játékunk, ez a Jaipur. Sebastian Pochon neve sokaknak ismerősen csenghet néhány játékból. Többek között ő készítette a Korintoszt és az Isfahant is. A Jaipur az egyik legismertebb kis kártyajátéka. Csak ketten játszható a játék, tehát ennek már alapban van egy ilyen kis apró különlegessége, hogy csak és kizárólag ketten játszható a játék. És egymással vetélkedve igyekszünk a Jaipuri piacon, a bazárban különféle árukat szerezni, vagy tevékre cserélni. Rengeteg teve is van a játékban, és gyakorlatilag a bazári áru cserebere lesz a játékunknak a fő lényege. Minél több árut kell megszereznünk, de nem is feltétlenül az a lényeg, hogy sokat szerezzünk, ugyanis úgy működik a dolog, hogy minden áru típusból megvan, hogy 1, 2, 3, 4 különböző pakkot lehet eladni, és aki mondjuk az első pakkot eladja, az még sok pénzt kap érte, a másodikért már egy kicsit kevesebbet, ha a harmadik vagy a negyediknél, akkor már még kevesebbet fogunk kapni. És nagyon izgalmas az a játékban, amikor találjam meg azt az ütemet, hogy mikor adjak el valamit. Megéri-e most eladni? Vannak olyan áruk, amiknél például a második, harmadik, negyedik is ugyanannyiért eladható, tehát nem feltétlenül kell vele rohannom. Viszont van például az arany, amiből nagyon keveset lehet eladni, viszont nagyon drágán, tehát ott viszont nagyon kell sietni azzal, hogy én gyűjtsem be előbb, és ne a másik. És mindezt úgy, hogy közben gyűjtjük a tevéket, és igyekszünk a tevékért jó cseréket csinálni. Nagyon jó pofa játék, én nagyon ajánlom mindenkinek. A következő játékunk a Jógi. Hát megvallom őszintén, ezt úgy vettem meg, hogy jópofának tűnik, és jó lesz ez majd a klubba. Nem feltétlenül az én játékom, viszont amikor játszunk vele, akkor mindig garantált az, hogy dőlünk a nevetéstől. A Jógiban kártyák vannak, elég különlegesen kicsit ilyen műanyagra emlékeztető, tehát ilyen sokkal tartósabb kártyák, mint a sima papírkártyák. Ez nem véletlen, ugyanis ezeket a kártyákat bizony mi mindenhova el kell, hogy dugdossuk. A fülünk mögé, a hónunk alá, a fejünk tetejére, az állunk alá, és bárhova. Ugyanis a játéknak az a lényege, hogy mindig felhúzunk egy kártyát, azon a kártyán van egy feladat. Például ez a kártya érjen a fülethez. Na most a szemüvegeseknek ez viszonylag könnyű, mert oda teszi a szemüveg szárához. Igen. Aki nem szemüveges, az itt már egy kicsit hátrányban van, de valahogy megoldja. Majd kihúzza a második kártyát, ami azt mondja, hogy ez a kártya érjen a jobb kisujjadhoz. És akkor a jobb kisujjamat ráteszem a kártyára, de közben figyelek arra, hogy ne essen le a fülemről a másik kártya, mert akkor kiesek. De közben jön a harmadik kártya, hogy közben a bal hüvelykujjam megérjen a fülemhez.
Jaj, szóval ezért Jógi, mert nagyon ezért hajlékonynak
igen,
kell lenni.
A végére gyakorlatilag, ha valaki nagyon jól játszik, akkor lehet, hogy utána lehet hívni egy olyat, aki kibogozza az embert. Mert,
vagy egy jó masszört, vagy egy gyógytornászt.
Mert hihetetlen, tehát olyan kombinációk össze tudnak jönni a kártyákból, ugye a véletlenszerűségnek köszönhetően, hogy tényleg, tehát a jobb hüvelykujjad érjen a füledhez, a bal hüvelykujjad érjen a fejed tetejéhez, de közben az állad meg.
Jaj, de aranyos.
Meg érintse a kártyát, de közben a könyököd meg legyen az asztalon, és közben érjen össze a két csuklód. Tehát
gyerekeknek nagyon jó, megtanulják, milyen alkatrész van a testükön.
Így van, de tehát már ebből is szerintem látszik az, hogy ez az a játék, ahol tényleg, ha ki is esik az ember, dől a röhögéstől.
Igen, igaz, egy jó kis parti játék.
Így van, és közben azon röhögünk, hogy a többiek hogy néznek igen. ki, ahogy jobbra-balra szorongatják a kártyáikat. Következő J-betűs játékunk Johanna, Orléans Draw and Write, az alcíme. Johannáról vajon mi jut neked eszed, de főleg Orleánnal kapcsolatban.
Az orleáni szűz.
Így van, Szent Johanna lesz itt a Hát a játék védőszentje igazából, mert különösebben nem fog megjelenni a játékban. Én talán már említettem korábban, hogy hát ha lenne mondjuk 10 olyan játék, amit ha azt mondanák, hogy most az összes játékomból csak 10-et tartatok meg, akkor az egyik az biztos, hogy az Orleán lenne. Tehát az Orleán az nekem egy óriási élmény volt, amikor először játszottam vele, és mindez idáig minden játékra azt tudom mondani, hogy ha nyertem, ha vesztettem, teljesen mindegy, de egy annyira jó élmény volt mindig, hogy nekem az Orleán az egy alapmű. És a Johanna ennek a játéknak, hát ugye a Roland Wright játékokról beszéltünk már, ez amikor dobok a kockával és valamit írogatok a papírra, a Johanna ezt úgy oldotta meg, hogy itt draw and write van, tehát itt kihúzunk bizonyos korongokat, és azokat fogjuk szétosztani, de nagyon-nagyon szépen átültette az Orleánnak az egész rendszerét, az egész szellemiségét, viszont mindezt egy 30 percben, ami mondjuk az Orleánra nem jellemző, tehát legutóbb egy pár hete játszottunk a könyvtárban Orleánt, 5 fővel, hát szerintem olyan 4 óra magasságában elkezdtük, és 6 órára épp hogy befejeztük, tehát zárásra. Nagyon-nagyon szűkre szabott volt ott már az időnk a végén, az elpakolás is úgy volt, hogy csak mindent belaborítottunk a dobozba, és otthon rendezgettem aztán elrendesen, hogy a kártyák mellé, meg minden oda kerüljön, ahova kell. A Johanna az mindent hoz igazából, amit az Orleánban nagyon szeretünk, de mindezt 30 percben. Tehát egy hatalmas nagy A4-es lapot kapunk, azon fogunk írogatni, hogy most éppen hova tettünk egy lovagot, vagy egy parasztot, aki majd nekünk árut termel, vagy éppen hova tettünk egy szerzetest. Nagyon-nagyon jól hozta. A grafika az még mindig ugyanaz a ronda grafika, mint az eredetinél. Sokan mondják azt, hogy az Orleánnak az egyik legnagyobb hibája az, hogy hát mondjuk azt, hogy nem szép, és akkor mi nagyon finomak voltunk. Az Orleán új változata, a Johanna pontosan ugyanezt a grafikát tovább örökítette, tehát a grafikus az megmaradt az eredeti grafikus. Egyébként meg én azt tudom mondani, hogy el se tudnám képzelni az Orleánt egy szép grafikával.
Na hát akkor lehet, hogy emiatt van, hogy akik megszerették, azok így igen, szeretik csúnyán. Igen.
Tehát azt gondolom, hogy ehhez a korszakhoz pontosan ez a kicsit ilyen fametszet-szerű grafika társul hozzá, tehát mint amikor a kódexekben ugye fölcsapjuk, és a kis lovaga, hogy levarazza, itt is egy kis esetlen lovag van, de ehhez pont ez illik. Úgyhogy a Johanna szintén egy nagyon klassz játék, egyébként angol kiadáson pedig Joan of Arc címen lehet beszerezni, hogyha valaki nem a némettel találkozna, egyébként teljesen nyelvfüggetlen a játék, azon kívül, hogy rá van írva az egyes helyekre, hogy teszem azt mondjuk, itt az egy boros pince, vagy bármi, de igazából nagy jelentősége annak nincs, hogy most magának az épületnek mi a neve. És a végére hagytam itt a J-betűsöknél a Jorvik című játékot. A Jorvik a viking korszakban játszódik, és Stefan Feld az atya ennek a játéknak. Stefan Feldet többek között onnan ismerjük, hogy Castles of Burgundy, ami hát azért az Orleán mellett megint egy olyan játék, ami azt mondom, hogy szerintem ott lenne abban a 10-ben.
Komolyan?
Tehát Stefan Feld is azért egy olyan szerző, aki nagyon komoly dolgokat is letett az asztalra. A Jorvikkal egy kicsit a családi irányba ment el, de itt is azért benne van komolyan a gamer stratégia. Vikingekkel igyekszünk kártyákat és minden egyebet megszerezni, különféle erőforrásokat, és itt ami nagyon érdekes, hogy korábban egyszer beszélgettünk a sorbanállásról, ha emlékszel rá, ugye, ahol egy lengyel kiadónál a kommunista írában kellett a boltok előtt sorba állnunk, és kilögdösni egymást, meg előbb oda furakodni, meg hasonlók. Egy picit hasonló a Jorvik is, itt vikingekkel állunk sorba, és itt is nagyon fontos az, hogy ki hanyadikként kerül sorra egy-egy helyszínen, mert aki az első helyen van, ugye az lesz az, aki a legjobb eséllyel vásárolhat valamit, de az is lehet, hogy én csak azért állok oda, hogy nem is akarom igazából megvásárolni a dolgot, csak fölverem az árát a kártyának. Ez is egy ilyen nagyon érdekes az egészben, és egyébként egy száraz euró az egész, tehát itt is arról szól a történet, hogy pontokat gyűjtögetünk, mindenféle erőforrásokat, semmi olyan nagy újdonságot nem hoz a játékok világába, amit már máshol esetleg nem láttunk ilyen-olyan formában, de így összességében, hogy Stefan Feld összegyúrta, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó pofa játék lett.
Hát olyan ez, mint a főzés. Általában az alapanyagok ugyanazok, de egy kicsit mindig mást csinálunk belőle.
Így van.
J-betűs játékokat hallottunk Péli Csaba. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Hallgatóink próbálják ki ezeket a játékokat, akár a klubban Csabával és csapatával, vagy önállóan. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.